A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Komoly kihívások elé néz a világ, ami az élelmiszerellátást, az élelmiszerbiztonságot, az éhezés felszámolását illeti. Ilyen körülmények között rendkívüli fontosságú a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó növények termesztése és nemesítése, valamint a tápanyagokban gazdag élelmiszerek termelése, az élelmiszerbiztonság, a fenntartható vízgazdálkodás és a biodiverzitás megőrzése. Legfőképp az aszályos időjárás miatt minden bizonnyal idén is nehéz esztendő vár a mezőgazdasági termelőkre és állattenyésztőkre. Tény, hogy a klímaváltozás a mezőgazdaságban is új szemlélet bevezetését kényszeríti ki. Mai meghívottam a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége, a MAGOSZ elnöke, Jakab István. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, elnök úr!
Szép jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat is!
SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Mai műsorunkban ezeken az elérhetőségeken tudjuk fogadni hallgatóink hozzászólásait. Most éppen Csíkszeredában tartózkodik elnök úr, mi célból?
Ma, illetve tegnapi nap folyamán volt a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének az éves nagy küldöttgyűlése, ahol hát egy nagyon komoly a székely gazdák érdekeivel foglalkoztunk, érdekérvényesítési lehetőségeivel, a gazdálkodással összefüggő kérdések megvitatása zajlott. Egy nagyon izgalmas, nagyon szép napon vagyunk túl, és aztán ma pedig itt Csíkszeredában gyakorlatilag az itteni kollégákkal középiskolás diákokat látogatunk meg, és hát ugye lesz majd még egy fesztivál megnyitó is. Tulajdonképpen egy ilyen szalona, mustra, ami úgy szintén izgalmas kérdés a helyi ételek tekintetében.
Bizony, beszélünk majd a magyar-magyar együttműködésről, illetve az élelmiszerbiztonságról is, de most szóljunk arról, hogy milyen kihívások elé állítja a gazdákat, gazdaszervezeteket, és nem utolsó sorban a kormányzatokat Európában és szerte nagyvilágon a klímaváltozás.
Az igazság az, hogy nagyon hosszú ideig csak arról beszéltünk, hogy hát klímaváltozás lesz, és majd fel kell rá készülni. Aztán úgy hirtelen szembe találtuk magunkat azzal a helyzettel, hogy a klímaváltozás nem lesz, hanem van. A klímaváltozásnak nem lesznek hatásai, negatív hatásai, hanem vannak, és bizony ehhez nem teljes mértékben vagyunk felkészülve. Vonatkozik ez az anyaországra, és gondolom, hogy az erdélyi gazdákat ugyanúgy érinti az itteni viszonyokra is. A helyzet az, hogy ha egy kicsit a szakmai dolgok mélyre nézünk, egyrészt, ugye, ha a klímaváltozáshoz alkalmazkodni akarunk, akkor okosan és jól kell megválasztani azokat a növényfajokat, fajtákat, amelyek köztermesztésben gazdaságosan bevonhatók. A másik dolog, meg kell találni azokat a technológiákat, amivel tudjuk azok a talajt úgy művelni és a megfelelő növényvédelmi munkákat elvégezni, ami optimális a növény számára. Végig kell gondolni azt a folyamatot is, hogy nem lehet ma már a megváltozott viszonyok között úgy művelni a talajt, mint ahogy korábban műveltük, és a másik dolog, amit nagyon alaposan át kell gondolni, hogy hogyan lehet a vizeket a tájban megtartani, hogyan tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogy a csapadék mennyiség is változik, de nem csak a mennyisége változik a csapadéknak, hanem a csapadék eloszlása, és az egy időben lehullott csapadék mennyisége. Mert ha éves szinten nézem, akkor is jelentős már a csapadék hiány, de az, ahogy eloszlik a különböző, a tenyész időkben, ahogy eloszlik, ahogy a növények számára fontos lenne a csapadék és nincs. Na ez egy nagyon izgalmas kérdés. Pontosan ezért végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudjuk a vizet a tájban megtartani, mert egyszerre lezúdul egy nagyon mennyiségű csapadék, nem tud a talajba leszivárogni, hanem hirtelen elviszi a talaj felső humusz rétegét is, már szinte elviszi magával a víz, és egy nagyon komoly talajerózió következik be, ugyanakkor a térségből pedig eltávozik az a vízmennyiség, amire szükség lenne. Tehát itt újra kell gondolni nagyon sok dolgot, nyilván ez térségenként változik, más az Alföld, más a hegyvidéki körülmények között a helyzet, de egy dolgot nem lehet most már mellőzni, az, hogy igenis a vizet meg kell tartanunk a tájba, van, ahol a tározót kell építeni, van, ahol a természetes a terület adta lehetőséget, környezet adta lehetőséget kell kihasználni, van, ahol pedig egyszerűen csatornákat kell létesíteni és megtartani a vizet. Igen. Egyelőre itt tartunk. A másik dolog, ha még részletezhetném a növényekkel kapcsolatban. Nyilván itt is a korábbi fajtákat úgymond már nem tudjuk eredményesen termeszteni, tehát szárazságtűrő fajták köztermesztésbe vonása indokolt, itt a kutatóknak nagyon komoly feladataik vannak, itt van az egyik nagy csúszás, hogy nem készültek fel, itt nyilván nem a génmódosított növényekre gondolunk, mert azokat változatlanul nem akarjuk, de meg kell találni azokat a módszereket, azokat a nemesítési eljárásokat, ahol viszont lehető legrövidebb időn belül eredményeket tudunk elérni, illetve hát a világ más tájain, ahol már ezek a viszonyok korábban kialakultak, onnan esetleg különböző fajtákat behozni. Na ez az egyik része. A másik dolog, amivel tudunk védekezni a technológia, megtartani a vizet a talajban, tehát ugye az nem egy végleges megoldás, akkor megoldás, hogy most már akkor talajforgatás nélkül talajművelést alkalmazunk. Van, ahol lehet, van, ahol nem. És van még egy köztes megoldás, hogy ezt tulajdonképpen a vetésforgóhoz igazodva egyes növények alá nem szántunk, hanem csak középmélazítás, tárcsázás és vetés. Van, ahol viszont, amely növények alá viszont szántunk. Tehát gyakorlatilag 2 vagy 3 éven keresztül nem forgatunk, de utána a harmadik vagy negyedik évben már viszont alá kell, hogy forgassuk. Ez a növényvédelemmel mindennel összefügg. Egy nagyon izgalmas kérdés, talajtakarásos módszert alkalmazunk-e, ugye Európai Uniós előírások. Tehát itt okosan jól kell megválasztani. Egységes recept nincs. Az egyes térségek, az adottságok azok, amik meghatározzák, hogy milyen módszereket kell alkalmaznunk a munka során. Na ez az egyik része. A másik, a precíziós gazdálkodás. Tehát magyarul olyan komoly technológiai rendszert kell alkalmazni, ahol időben ki tudjuk, és rövid idő alatt a növények számára a különböző, akár a növényvédelemhez szükséges anyagokat juttatni, illetve ha kell, akkor a különböző levél lomtrágyákon keresztül azt a tápanyagot, amire a növénynek feltétlen szüksége van. A drónok alkalmazása, a pontos információk alapján történő tápanyag kijuttatás, de már a precíziós vízgazdálkodása és precíziós öntözési rendszerekig is eljutottunk, és a vége az adatalapú gazdálkodás. Na hát ez egy kicsit hosszabb blokk lenne, hogy részletesen kifejtsük, de a lényeg az, hogy szakmai műhelyekben ez a munka zajlik. Magyarországon a falugazdász hálózat most már ugye falugazdász szaktanácsadóként dolgozik, a 700 falugazdász, ez az ő kiemelt feladatuk, ezeknek az információknak az átadása, és azt gondolom, hogy itt Székelyföldön is a falugazdászok nagyon magas színvonalon képzettek, szakosodtak is, és biztos, hogy nagyon sok támogatást tudnak és információt adni a gazdáknak.
Igen, ezekre vonatkozóan, amiket felsorolt, az újfajta, meg a felszíni vizek összegyűjtése, meg a talajban tartása, létezik egy egységes stratégia európai szinten? Gondolkodnak már együtt abban, hogy bár említette, hogy ugye a hegyvidéki övezet, illetve a különböző domborzati övezetek formák befolyásolják azt, hogy milyen intézkedéseket kell hozni, hiszen az Alföldön nyilván nem olyan intézkedéseket hoznak, mint hegyvidéken, de valamiféle egységes gondolkodás létezik európai szinten, e téren?
Gondolom a hallgatók is tudják, hogy nagyon gyakran komoly vita zajlik Európában. Az Európai Bizottság és a gazdaszervezetek között. Ez nem véletlen.
Mizet?
Ez nem véletlen. Illik szidni, vagy sokan már azt gondolják, hogy illik szidni az Európai Bizottságot. Nem ez a cél. Az a problémánk velük, hogy ők a gyakorlati élettől elrugaszkodott módon próbálják a gazdák tevékenységét szabályozni. És ez így elfogadhatatlan, mert egyszerűen ők úgy gondolkodnak, és ezt tegnap is elmondtam a fórumon, ők úgy gondolkodnak, hogy van 27 tagállam, van 157 millió hektár terület az Európai Unióban, ami mezőgazdaságilag művelt területszántó, és akkor most már egységes szempontok alapján egységes módszert kell alkalmazni. Ez elfogadhatatlan, felfoghatatlan, mert eltérőek az adottságok, és itt igenis a helyi viszonyokhoz kell igazodni. Kell egy keret, és utána ehhez kell igazodni. Az igazság az, hogy az, ahogy a bizottság ezt végig gondolta, hogy az első, megvan a klímaváltozás, és ugye az előbb elmondtam, hogy milyen folyamatokat kell nekünk figyelembe venni, és milyen lépéseket tenni. Ugyanakkor az Európai Bizottság elfogadott egy természet helyreállításról szóló jogszabálycsomagot, amelyben csak egyetlen fontos dolgot említek önnek, vagy önöknek, a hallgatóknak, hogy 25 ezer folyamkilométeren szabad víz kifolyás kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy nincs fenékküszöb, nincs duzzasztás, hanem szabadon a vizet el kell engedni. És ugyanakkor meghirdetnek egy programot, hogy vizet a tájba, és meg kell tartani a tájban a vizet, és hogy a korábban lápok lecsapolása következtében kialakult állapotot fel kell számolni, és vissza kell vizesíteni a lápokat, de közben ki akarja engedni a vizet. Tehát ilyen anomáliák vannak, és ezt még hosszú távon nem tudjuk tolerálni. Hát gondolom a hallgatók pontosan tudják, hogy milyen komoly megmozulások voltak főleg Nyugat-Európában, és ez mindez azért, mert túlzott adminisztráció, túlzott bürokrácia, és túlzott beavatkozás, hisz amikor most a kapstratégiai tervben rögzítették azt, hogy 2030-ig 50%-kal csökkenteni a felhasznált műtrágya mennyiséget, hogy 30%-kal csökkenteni a felhasznált növényvédőszer mennyiséget, úgyhogy az fontos a hatékony növényvédőszereket kivonni a forgalomból, de nincs helyette új. Tehát ezeket a korlátozásokat nyilván nehezen tudjuk elviselni, mert közben az unió területére beáramló termékek, élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok előállításának a helyszínén ugyanezt nem követelik meg. Tehát így az Európai Uniós gazdák hihetetlen versenyhátrányba kerülnek. Na hát ez a vita lényege, és hát itt most ráadásul nem akarok előre szaladni, de ki kell emeljem, ugye, hogy most már félidős felülvizsgálatban ugye a KAP stratégiai tervben, közös agrárpolitika stratégia tervét illetően, és hát itt most ebben a helyzetben már lehetne még egy kicsit korrigálni. Talán most már érzékelhető valami a bizottság részéről, hogy kicsit gondolkodnak abban is, hogy versenyképesség, de még mindig a stratégiai megállapodás van érvényben, amit egy történész professzor által vezetett bizottság készített el, ahol még szigorúbb előírásokat akarnak foganatosítani az uniós gazdákkal szemben. Tehát ez az úgynevezett Strohschneider-féle bizottság, ez az Európai Unió további átalakítását illetően, a közös agrárpolitika átalakítását illetően, a támogatásoknak a teljes átalakítása, tehát a két pillér megszüntetése, területalapú támogatásoknak az olyan jellegű átalakítása, hogy nem terület alapon jár, hanem jövedelem alapon. A jövedelem az meg, hogy milyen módon majd később meghatározzák, természetesen mindezt még jogállamisági feltételekhez kötve. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, óriási viták zajlanak Brüsszelben, és óriási viták zajlanak otthon is, hisz nekünk erre fel kell készülni. Brüsszelben ezt úgy gondolják, hogy egyik pillanatról a másikra ők hoznak egy döntést, és azt a gazdák megcsinálják. Na de hát azt gondolom, gazdemberek vagyunk. Pontosan tudjuk azt, hogy egy változásra felkészülni, az azt jelenti, hogy a gazdaságot átállítani, annak a teljes eszközrendszerét átalakítani, ez egyszerűen egyik pillanatra a másikra nem működik. A másik, hogy a piaci kapcsolatok ugyanúgy ennek megfelelően kellene, hogy változzanak. Tehát ez egy az átmenet biztosítása, úgy mondjuk ezt, hogy a szerves fejlődés biztosítása, ez mindenképpen kötelező. Másképp komoly veszteség érik a gazdákat, és mi ezt nem fogadjuk el.
Mai meghívottam a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége a MAGOSZ elnöke Jakab István észrevételeiket SMS-ben és e-mailben tudjuk ma fogadni. SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Márton írja SMS-ben, létezik-e összefogás a gazdák, gazdaszervezetek között európai szinten az érdekérvényesítés terén? Hiszen az imént mondotta a elnök úr, hogy hát bizony ki akarnak találni irodákból olyan dolgokat, amelyekkel a gazdák hát nem igazán értenek egyet.
Nos, hát részben jó hírem van, ha erre gyorsan reagálhatok, ez pedig a következő. Az anyaországban szerencsére egy nagyon szoros összefogás, nagyon szoros együttműködés van az agráriusok között, és itt a fő műhely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, de hát a MAGOSZ, illetve a szövetséges szervezetei szoros partnerként dolgozik a kamarával együtt, van Brüsszelben saját irodánk, és ott nyilván azon dolgozunk, van egy szervezet Brüsszelben, az a COPA-COGECA, ahol tehát ez a gazda érdekképviseletet és a gazda szövetkezeti érdekképviseleteknek az összefogása, amely szervezet egy elég jelentős szakmai bázissal bír, és hát megpróbál hatást gyakorolni a bizottságra. Na, ez az egyik része, de ugye van egy jó hírem, most a székely magyar együttműködés, tehát anyaország és Székelyföld, illetve anyaország és a Románia területén élő magyar gazdákkal kapcsolatban, hogy a kamara, illetve MAGOSZ összefogás, illetve az itteni gazdaszervezetek kiemelten a székelyföldi gazdaszervezetek egyesülete között egy nagyon szoros együttműködés van, tehát az a kapcsolat, információ, tudás, képesség, ami nálunk rendelkezésre áll, mi azt napi szinten, ha kell, osztjuk meg, nagyon szorosan együttműködünk. Tehát az anyaország és a határon túli szervezetek között szoros együttműködés, az Magyarország, az anyaország, illetve a V4-ek között egy nagyon szoros együttműködés, és egyre inkább, egyre többen csatlakoznak ehhez az összefogáshoz, úgy ítéljük meg, hogy ma már kezd alakulni az európai gazda egység, mert hisz mindenkit egyformán érint, rossz kifejezést tudom, a brüsszeli terror, amit velünk szemben alkalmaznak. Ugyanis a versenyképesség az gyakorlatilag csak akkor tartható fent, ha azonos mércével mérünk, tehát az unió területére beszállítók és az unió területén gazdálkodók között.
Egy másik kérdés hallgatónk írja SMS-ben. Jó napot kívánok! Ez a rengeteg klíma, meg környezetváltozás és szennyezés, asszály vagy árvizek, stb. A termesztőket haladéktalanul új fajták, keresztezések, hibridek termesztésére kényszerítik. Az ellenálló képesség és a mennyiség növelése mennyire mehet a termény minőségének és tápanyagtartalmának a róvására emberi fogyasztásnál? Zs. Ilona írja.
Most nyilván mélységében nem tudunk belemenni, hogy a kutatók, a nemesítő milyen szempontok szerint és milyen módszerrel dolgoznak. A lényeg az, hogy van egy optimális hozam, amely esetében még a növény ellenálló képessége is az egészséges ellenálló képessége fenntartható. De amennyiben elszaladunk ugye a magas hozamok irányába, ha abba az irányba haladunk, akkor bizony az ellenálló képesség törvényszerű, hogy csökken. Ez az egyik része. A másik része, ha adott területen minél nagyobb hozamot akarunk elérni, abban az esetben nyilván nagyobb mennyiségű műtrágya, nagyobb mennyiségű növényvédőszer sorolhatnám. Tehát van egy egészséges, optimális arány, ahol a szükséges vízmennyiség a talajban biztosítható, az ahhoz szükséges tápanyag biztosítható, és akkor már egy intenzívebb fajtát is tudok termesztésbe vonni. De itt az egészséges arányokat meg kell találni. Ez nagyon egyszerűen kimutatható. Most mondanám azt, hogy van rutin, tapasztalat, gyakorlat, a másik oldal pedig épp már most van folyamatban egy olyan gondolkodás, hogy már a mesterséges intelligenciát is igénybe kívánják venni, hisz az összes alapadat megvan, ha ezt betápláljuk egy rendszerbe, akkor innentől kezdve gyakorlatilag szinte már a gép maga dobja ki, hogy mi az az optimum, amit érdemes alkalmaznunk.
Elnök úr, említette már, hogy nehéz helyzetbe kerültek a gazdák, harmadik országokból érkezett mezőgazdasági termékek miatt, gondolhatunk itt mindenképpen az ukrán, vagy mindenek előtt az ukrán termékekre, de én vásároltam már egyiptomi krumplit, vagy ahogy mifelénk mondják, pityókát Székelyföldön, Gyergyószent Miklóson egy bevásárló központban, szóval mennyire nehezítik meg ezeknek a termékeknek a jelenléte a gazdák, a helyi gazdák életét, fennmaradását?
A helyzet az, hogy itt van egy nagyon komoly küzdelem, ugyanis az emberek egészsége a legfontosabb.
Bizony.
Nem várhatjuk el a multinacionális hálózatoktól, akik csak és kizárólag a profitra törnek, hogy odafigyeljenek arra, hogy az emberek számára egészséges élelmiszert hozzanak forgalomba. Nyilván itt az adott hatóságok része vannak, megteszik a maguk, elvégzik a maguk feladatát, de nem biztos, hogy mindig minden szállítmányt, minden egyes szállítmányt el tudnak kapni. De ez az egyik része, hogy van kell, hogy kontroll alá helyezzék. A másik viszont az, hogy a helyi gazdák által megtermelt élelmiszer alapanyag, vagy előállított élelmiszer a feldolgozó üzemekben, az a helyben lakók számára a legegészségesebb. Ez egy alaptétel. Tehát nekünk az a fontos, hogy a rövid ellátási láncot, azt, amit helyben megtermelek, és legrövidebb úton, legrövidebb távolsággal, legjobb minőségben eljuttassam a fogyasztóhoz. Ebben megmondom őszintén, a székely barátaink nagyon kiválóan működnek, rengeteg olyan jó megoldást alkalmaznak, akár a mozgóboltok révén, akár a helyi termelők összefogásával, integrációjával tudnak élelmiszereket bejutatni a rendszerbe. Itt gyakorlatilag a fogyasztók döntik el, és nagyon fontos a kommunikáció a fogyasztókkal, mert az ők döntik el a lábukkal, hogy melyik áruházba mennek, és milyen terméket vesznek le a polcról. Ez nagyon fontos. És ha már itt szóba hozhatom, mert az előbb csak utaltam rá itt a helyi programunk kapcsán, hogy nyilván itt a Székelyföldön nagyon sok élelmiszer bemutató, nagyon sok program van, amivel próbálják a termékeket népszerűsíteni. Hát például ugye a mai nap folyamán éppen meglátogatjuk majd a székelyföldi szalonna mustrát, ez a füstésó elnevezésű szalonna mustra, ez egy verseny, ahol holnap lesz majd az eredményhirdetés, ott még ott leszünk a holnapi nap folyamán. Tehát nagyon fontos a számunkra az, hogy ismerjük a helyi lehetőségeket, és segítsük abban a helyi gazdákat, hogy az ő termékeiket vásároljuk meg, mert az biztos, garantáltan jó minőség, garantáltan védi az egészségünket, és ők is így meg tudnak maradni, és boldogulnak, versenyképesek lesznek.
Elnök úr, minden bizonnyal felbomlott a természeti egyensúly ma a nagyvilágban, és hát ez is hozzájárul bizonyos járványok kialakulásához időnként. Ugye most éppen is újabb járvány ütötte fel a fejét Magyarországon is. Hogyan lehet ezt a természeti egyensúlyt helyreállítani úgy, hogy például a vadon élő állatokról ugye ne terjedjenek át ezek a betegségek a ellenőrzött körülmények között nevelt állatokra?
Nagyon fontos kérdést érintett, köszönöm, hogy felvetette. Igen, Magyarországon egy állattartó telepen fordult elő egy fajta betegség, nevezzük nevén száj- és körömfájás, amelyet hála Istennek, és ezt őszinte örömmel és nyugalommal mondom, hogy sikerült lokalizálni, tehát újabb megbetegedés nem történt, a teljes egészségügyi állategészségügyi nyomozás lezárult, tehát úgy néz ki, nem akarjuk elkiabálni, nyilván megvan a várakozási idő, de úgy néz ki, hogy sikerült teljes mértékben lokalizálni. Na, ez az egyik dolog. Sajnos nem csak Magyarországon, egy évvel ezelőtt Németországban volt a Bivaj állományban egy nem ugyanez a típusú, de száj- és körömfájás, de nem ugyanez a típusú kórokozó. Nyilván azt is vizsgálni kell, hogy honnan származik, honnan jöhetett be, honnan, mert ez nem volt Magyarországon, tehát távolról kellett bekerülni, most zajlanak a vizsgálatok, hogy ez honnan kerülhetett be. Reméljük, hogy meg lesz. Tehát miről szól a történet? Arról, hogy most ugye a világban hatalmas változások vannak. Rengeteg ember utazik. Amellett pedig sajnos vendégmunkások is vannak különböző területeken. Más kultúrákból jönnek, más szokásaik vannak, különböző visszautazáskor élelmiszert hoznak magukkal, bármi történhet. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Megváltozott a világ, megváltozott a helyzet. Egyetlen dolgot tehetünk, azt, hogy az, ahol állattartás zajlik, az, ahol állati termék feldolgozás zajlik, ott megfelelő, szigorú szabályok mentén dolgozzunk, és az állattartó telepek zártságát minden körülmények között biztosítanak el, az oda belépést és kilépést ugyanúgy. Csak egy kuriózumként említem, hogy tudják, hogy volt egy másik fajta betegség, hál' Istennek Magyarországon házi állapotokban nem, de vadállományban igen, ez a sertés pestisről beszélek, vadállományban előfordult, de sikerült a nagy állattartó telepeken is olyan módszereket alkalmazni, csak kuriózum, hogy a dolgozók szaunázás után vehették fel a tiszta ruhát, és így mentek be az állattartó telepre, az állatállomány közé. A takarmányokat granuláltuk azért, hogy hőkezelésen keresztül menjen, hogy véletlenül se kerülhessen be, még takarmánnyal sem. És hál' Istennek Magyarországon csak a vadállományban fordult elő, de azt is sikerült lokalizálni.
Azt írja István SMS-ben, kedves urak, oly egyszerű, a gazda ragaszkodik a földjéhez, amiből él. Ezért csak hagyomány megtartó lehet, akkor pedig el kell tüntetni őket a brüsszeliek szerint, pont. Aláírja István.
Milyen nos, egyszerű? A helyzet azért, hála jó Istennek, nem ennyire rossz. Tudjuk a törekvéseket, látjuk, és ezt üzenem az Istvánnak, hogy nem akarunk agráskanzel lenni, küzdöttünk már eleget, de van tudás, képesség, érzékelhető az összefogás elsősorban már a magyarok szintjén, a V4-ek szintjén ez már működik, de úgy érzem, hogy az európai összefogás is megvan a gazdák részéről. Vannak percemberek, vannak átmenetileg bizonyos hatalma gyakorló emberek Brüsszelben is. Reméljük, hogy ez a változás bekövetkezik. Utalok arra, emlékeznek még Franz Timmermans nevére, aki Azt gondolom, hogy rengeteg kárt okozott az európai gazdáknak, már rég eltűnt. Sajnos az ő programjának a hatásait, a Green Deal-t, a zöld megállapodás programot még mindig megszenvedjük, de szépen ebből fokozatosan vonul vissza a jelenlegi Európai Bizottság, a jelenlegi európai vezetés. A gazda állandó, a gazda örök, a föld az övé, és azt gondolom, hogy nyilván a hagyományok megtartásával, korszerű tudással, korszerű módszerekkel, a fiatalok bevonásával a gazdálkodásba meg tudjuk tartani a földet. Erre meghoztuk a magunk törvényeit Magyarországon, gyakorlatilag csak természetes személy, és hát ott élő magyar állampolgár vásárolhat földet. Az, hogy sokan próbálkoznak, ez egy kérdés, de egyelőre még nem sikerült nekik, úgyhogy minden ellenkező híresztelés és vita ellenére mi nem adtuk fel a magyar föld védelmét, és nem is fogjuk feladni.
Románia schengeni csatlakozása hogyan befolyásolja a két ország agrár kapcsolatait?
Megmondom őszintén, mélységes öröm és tisztelet azoknak, akik ezért rengeteget küzdöttek. A magyar kormány a Soros elnökség alatt kiemelt figyelmet szentelt ennek, és kiemelt mennyiségű energiát is fektetett be abba, hogy Románia schengeni csatlakozása a magyar Soros elnökség alatt megvalósuljon. Miért? Azért, mert egy határ megnyílt. Közvetlenül tudunk utazni, közvetlenül tudjuk az áruforgalmat bonyolítani, közvetlenül tudunk gazdasági kapcsolatokat létesíteni, és ez oda-vissza működik. Tehát a magyar-magyar közötti kapcsolat igazán ezáltal még teljesebbé vált, még jobban kiteljesedett. Azt gondolom, ez valamennyiünk számára óriási öröm és hatalmas lehetőség is. Hiszem, hogy élnek a vállalkozóink ezzel a lehetőséggel, hiszek a kooperációban, hiszek az együttműködésben, hiszek a turizmus fellendülésében ezáltal is, hisz nem kell megállni a határon. Ez egy óriási dolog, ez egy hatalmas érzés, azt gondolom magyar embereknek, konfitársaimnak ezt nem kell magyarázni.
Minden nap téma Ukrajna, Európai Uniós csatlakozása. Most vizsgáljuk kizárólag agrár szempontból. Hasznára válna az Európai Uniónak, hogyha Ukrajna az unió tagja lenne, olyan szempontból, hogy ha már amúgy is elárasztják a piacot az ukrán termékek, akkor rájuk is vonatkozzon az a szigorú feltételrendszer, amelynek a magyar meg a román gazdának is meg kell felelnie?
A beszélgetésünk elején említettem, hogy hogyan akarják átalakítani az Európai Unió agrár és vidékfejlesztési támogatási rendszerét. Hogyan akarják alakítani a piaci mechanizmusokat? Hogyan akarják a különböző szabadkereskedelmi egyezményeket megkötni, még azon túl, hogy kiemelten támogatják Ukrajna háborúját, tegnap volt a döntés, és kiemelten támogatják Ukrajna gyors csatlakozását. Vannak olyan országok, amelyek már több mint 20 éve várnak a csatlakozásra, nagyon sok munkát, energiát és pénzt belefektettek abba, hogy felkészültek legyenek az uniós csatlakozásra. Nos, Ukrajna esetében nem tudjuk, hol húzódnak a határok. Háborúban. Nem tudjuk, mekkora a lélekszáma ma Ukrajnának, körülbelül 10 millió ember elmenekült, vagy éppen, hát tragikus, de elhalálozott egy részük a fronton. Tehát ilyen körülmények között, amikor rendezetlen viszonyok vannak, amikor nem látjuk azt, hogy hogyan tudna Ukrajna, esélyét sem látjuk annak, felkészülni egy uniós csatlakozásra, akkor egy gyors tárgyalást megkezdeni. Nos, mi a háttér? Ukrajna 41 millió hektár kiváló minőségű szántóföldel rendelkezik. Ukrajnában megváltoztatták a földtörvényt, amit eddig a nemzetközi nagy befektetők béreltek, most már meg is tudták vásárolni. Ukrajnában nincs semmilyen előírás. Génmódosított növények, állatjólét szempontjából semmilyen előírás nincs, el tudják árasztani a piacokat. Ugyanakkor olyan növényvédőszereket alkalmaznak, amit az Unióban már több mint 20 éve kivontak a forgalomból nagy részt. Nos, tehát ilyen viszonyok között, és hatalmas nemzetközi tőke, tőke pedig ott van, befektetésre került. A legnagyobb ukrán gazdaság ma általunk ismert adat az 567 ezer hektár. Jól mondom a számot, és jegyezzék meg, 567 ezer hektár. Nos, a családi gazdaságok hogyan tudnának ezekkel a hatalmas gazdaságokkal versenybe szállni, amikor nekik mindent lehet, nekünk semmit. Ukrajna belátható időn belül az uniós tagságra nem tud felkészülni. Ukrajna viszont már, amikor megkezdik a tárgyalásokat, amikor már konkrét lesz a csatlakozás megkezdése, onnantól kezdve az előcsatlakozási forrásokat biztosítani kell, azaz az uniós gazdáktól, a Románia területén élő magyar gazdáktól, ugyanúgy, mint a román gazdáktól. Tehát az unió gazdáitól elvonják azt a forrást, amit biztosítanak Ukrajna EU csatlakozásához. Még egyszer mondom, 41 millió hektár. Tehát ez egy akkora kockázat, és akkora pénforrás elvonás az uniós gazdáktól, amit mi nem tudunk talpon maradva kibírni. Ez a tönkremenetel, ez a csőd irányába visz. És a másik dolog, mi nem akarunk angrás kanzen lenni, erről beszéltünk az előbb. Igen. Tehát ezt nagyon alaposan át kell gondolni, a leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy most Ukrajnában megkezdjék a tárgyalásokat. És ha megengednek egy megjegyzést, ez egy gazdasági műsor, nem is akarok politizálni. De azért azt, hogy Ukrajnát azzal fizessék ki a háború kapcsán, és a megállapodás része legyen, hogy Ukrajna majd megkapja az európai kivételesen sürgős eljárással az Európai Uniós teljes tagságot, és ezáltal tönkreteszik az uniós gazdákat, ez számunkra elfogadhatatlan, de ez nem csak a gazdákat érinti, hanem a fogyasztókat, mert az ellenőrizetlen és egészségre ártalmas élelmiszerek kell elárasztani az unió területét és az uniós polgárok asztalára ezt tenni az egészséges élelmiszer helyett, ez elfogadhatatlan.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Hosszú perceken tudtunk volna még ebben a témában is beszélgetni, mai adásidőnk ennyi volt, meghívottam a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége, a MAGOSZ elnöke Jakab István volt. Elnök úr, én köszönöm szépen, hogy itt volt, és hát érezze jól magát Székelyföldön a következő.
Köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a kedves Székely gazdabarátaimat.